Böjt. Nemigen tudtam én napokig érdemben mással foglalkozni, mint ami történt. Virágvasárnap délutánján Emerenc összehívta a saját külön országgyűlését, és véleményünk vagy hozzászólásunk kérése, és minden előzetes tájékoztatás nélkül kinyilatkoztatta a brévéjét, mint a pápa. Hogy Józsi öcsém fia ugyanazt a hullámverést élte át, mint én, az jelezte, hogy felhívott telefonon, kért üljünk össze, eljön hozzám. Megállapodtunk a ránk jövő kedben, nekem is fontos volt, hogy találkozzunk. A férfit az nyugtalanította, okos-e, hogy Emerenc, aki ezek szerint nem kis pénz birtokosa, két és kétféle takarékkönyvet őriz az otthonában. Nem kellene vajon a pénzt más formában elhelyeznie, mert ha a könyvek bármelyikét ellopják, akár a bank, akár a postatakarék, kiadja a bemutatónak. A takarékkönyvek ügye engem is foglalkoztatott, de más okból. Ha Emerenc valami módon mégiscsak elveszti őket, én kerülök lehetetlen helyzetbe, mert én vagyok az egyetlen ember, akit Viola a lakásba enged, és igazán nem hiányzik már más az életemből, mint Józsi öcsém fiának elkerülhetetlen, ha nem is logikus gyanúja. Tanakodtunk, mi történjék. A fiatal férfi a pénz miatt izgult, én a váratlanul rám zúduló felelősségtől iszonyodtam, és volt abban valami tragikus, hogy Viola hirtelen jelentős szerephez jutott. Emerenc köztársaságában ő a testőrparancsnok, a biztonsági őr, a kincstárnok. A macskák gondolatát igyekeztem száműzni. Nem csak számuk ténye volt őrítő, de az Emerenc halála utánra parancsolt intézkedés is. Ki tudja ezt vállalni? Nem vagyok én Heródes. Nyisson Emerenc letéti betétkönyvet, javasolta Józsi öcsém fia. Tárgyaljunk újra vele, vagy legszívesebben venné azt, ha csak én tenném az alezredessel. Nem szeretne olyan színben feltűnni, mint aki él hal a pénzért, és mindenképpen biztosítani vágyik, de annyi minden megeshetik. Mi lesz, ha Emerenc egyszer nyitva felejti a gázt? Vagy Viola elpusztul, vagy a hagyományos fűtés csődöt mond, s tűz lesz egy télen az öregasszony távollétében? Ígértem, gondolkozom rajta én is. Abban maradtunk, megkérdeztük az alezredest. Aztán elmaradt. Van az emberben valami buta szemérem. Legelőször Emerencet szerettem volna figyelmeztetni valami okos és gyöngét formában, de virágvasárnap után láthatólag került. Úgy el tudott bújni előlünk abban a kis körzetben, mint a láthatatlan ember. Számos képességei közé tartozott a semmivé válás is. Ideális társ lehetett bármely konspirációban. Nagy pénteken, mikor a szokottnál hamarabb útra keltem, mert még Isten tisztelet előtt ki akartam jutni a temetőbe, végre megtaláltam. A kapunk előtt dolgozott az óriás nyírfaseprűvel. Azt ajánlotta, sokat adakozzam, ilyenkor bizonyosan duplán számít, hadd örüljenek a jótékony nők. Menekültem a közeléből, nem akartam, hogy megint úgy felháborítson, mint a múltkor, és ne tudjak részt venni a szertartáson. Meg is mondtam neki, hálás volnék, ha legalább nagy pénteken békén hagyna a cinizmusával. Jézus kínszenvedése igazán akkora tragédia, hogyha színpadon látná, nem állná meg könny nélkül. Amellett, ha szívességet kér tőlem, én nem várok viszonzást. Teljesítem is, de akkor legalább ne ingereljen. És ha végzett, legyen szíves megfőzni a szilvalevest. Kinn a gyümölcs a konyhakredencen. Emerenc csak nézett. Aztán oda kínálta nekem a seprűt, jó kemény a nyele, nem akarok-e csak úgy próbaképpen egy kicsit segíteni, seperni. Úgy is emlékezni, meg sírni járok a templomba, nem ártana már egy keveset dolgozni is, kínlódni a sepréssel, mert a seprű nehéz, a fanyér se használ az ujjaknak. Jézust meg szerinte csak annak van joga gyászolni, aki ismeri a testi munkát. Rá se néztem, úgy iszkoltam a jármű felé. A reggel szomorú derűje elpárolgott belőlem. Mit bosszant ez az asszony engem mindig? Hogy képes egy tiszteletre méltó felekezetet egész múltjával és jóra való törekvésével elutasítani magától egy rosszul szétosztott ajándékcsomag miatt? Ezekkel az alattomos megjegyzésekkel kompenzál, gondoltam. De meg is torpant a gondolatom, mert azonnal tudtam, nem igaz. Emerenc nem kompenzál. A dolog bonyolultabb, izgalmasabb. Emerenc bőkezű, adakozó, jó, Istent, ha le is tagadja, tetteivel tiszteli. Emerenc áldozatkész. Számára minden természetes, amire nekem magamat figyelmeztetni kell, és az se számít, hogy nem tud erről. Emerenc jósága természetes, én viszont csak ránevelődtem, később rászorítottam magam bizonyos erkölcsi normák figyelembevételére. Emerenc egyszer be fogja tudni bizonyítani nekem, anélkül, hogy e tárgyról egy szót is ejtene, hogy amit én hitnek hiszek, az egyfajta buddhizmus és hagyománytisztelet, a morálom is csak disziplína, és az otthonom, az iskoláim, a család meg önmagam edzésének eredménye. Dúltak voltak a nagypénteki gondolataim. Ebédre szó se volt Szilváról. Paprikás csirke várt, spárgakrémleves és karamellpuding. A Szilva mosatlanul, feldolgozatlanul, ott kék lett a kredencen, ahol hagytam. A nagypéntek volt az egyetlen nap, amelyen apám böjtöt kívánt, ahogy nagyapám házában tanulta. Ez volt az a nap, amelyen egyetlen táplálékunk Szilva leves volt ebédkor, vacsorára meg se terítettünk, nem vacsorázott senki. Nagy szombaton reggel köménymagleves volt a reggeli, kenyér nélkül. A böjt csak nagy szombat délre oldódott, de csak oldódott, normális, hús nélküli, de nem ünnepi kosztra. Igazán tápláló eledel csak vacsorakor került elénk a család mikrovilágában, de abból is tiltotta az illem, hogy bárki sokat fogyasszon. A zongora fedelet pedig zöld csütörtökön kulccsal lezárták, valaki meg ne feledkezzék magáról, és abban a mániákusan zenekedvelő családban rá ne kezdjen muzsikálni. Emerenc évek óta tudta, tartom, amit otthon tanultam. Nem tett rá megjegyzést, csak a gazdának hozott át a sajátjából valami különlegességet. Ilyen pillanatokban mindig összefogtak ellenem, és egy-egy gesztus erejéig kialakult közöttük valami rajtam mulató cinkosság. Én nem ebédeltem. Este dühösen főztem valami elképzelhetetlen ízű köménymaglevest, előrehozva a másnapi kosztot, akkor már alig láttam az éhségtől. Bekanalaztam, átmentem Emerenchez. Korán jött a tavasz abban az évben. Kin ült a szennyes padon, kifelé figyelt, úgy ült, mint aki rám vár. Hallgatta, közbeszólás nélkül, mi a véleményem róla, aki képtelen dolgokra unszolja az embert, aztán ott sérti meg, ahol tudja. Ne legyen olyan diadalmas, mert a paprikás csirkébe bele se kóstoltam, és ki se fogom fizetni. Ha csinálta, hát társadalmi munka volt, mert nem rendeltem. A szitáló humájon át is láttam, hogy Emerenc elmosolyodik. Azt hittem, ráborítom az asztalt. Ide hallgasson, mondta derülten, minden indulat nélkül, mintha egy nehéz felfogású gyereket oktatna türelemmel. Most mindjárt akkorát ütök magára, hogy megérzi, pedig azért szerettem meg annak idején, mert állta a verést. Figyeltem, ahogy a sorsa alakult. Engem nem érdekel magának, mi a rögeszméje, és elhiheti, hogy nekem kisebb munka oda tenni a Szilvát, mint csirkét bontani. De eddig mindig megfőztem, falja, ha arról hiszi azt, hogy számít az égben. Csodálatos istene van magának, aki Szilvával mér. Az enyém, ha van, mindenütt ott van. A kútfenekén, meg a viola lelkében, meg a bőrsamuné ágya felett, mert olyan szépen meghalt bőrsamuné, hogy olyat már nem is érdemelt. Az csak a nagyon jók érdemlik. De ez is így ment el. Az érdemtelen, fájdalom nélkül és méltósággal. Mit bámul? Látta reggel, mikor sepertem, hogy a bőrsamuné unokája fut a túlsó oldalon, vagy csak önmagára figyelt megint? Értem, jött a gyermek. El is mentem. Hát elhiheti, hogy akinek én fogom a kezét a halála órájában, annak nem nehéz elmenni. Meg is mostam szépen. Felkészítettem az útra, és mondhatom, kunszt volt annyi időt kiszakítani, míg megcsináltam maguknak az ebédet, amit ilyen szépen megköszönt. Figyeljen, mert most ütök. Megérdemli. A gazda nem fog sokáig élni, és ezt maga is tudja. Gondolja, hogy a Szilvától erősödik? Hát mit viszel oda-átra emlékül, mert valamit csak pakol minden távozó? Bőrsamuné a tisztességet, hogy én láttam el, Szeredás Emerenc, meg hogy gondom lesz a lányra, és gondja lesz magának is, azt szavatolom, mert én nem hagyom anélkül élni. Ne a jótékonyoknak juttasson örökké, azok azt se tudják, hogy van bőrsamunénak egy ellátatlan unokája, de maga most már nem fogja tudni letagadni, mert én elmondom minden nap. Hát a gazdát ne eressze útra se Szilvával, se azzal a lélőtt diétával, amin tartja. se azzal, hogy maga vagy rohan valamerre, vagy ha itthon van, egész nap a gépet veri. Most se vele volt, hanem ment imádkozni, ha egyszer jól megnevetteti. Az van egy mi atyánk. Miket hihet maga Krisztusról, Istenről, akikről úgy nyilatkozik, mint a személyes ismerősei volnának? Milyen olcsón adják magánál az üdvösséget? Nem adok rá a maga egyheti vallásosságáért egy petákot. Maga csak a lakásában rendetlen, az életében szereti a rendet. Már utálkozom miatta. Hétfőn délután 3-kor, ha ég, föld, egybedől, fogorvos, rávicsorgunk, vissza taxin, mert közlekedni nincs idő, minden csütörtökön fodrász, minden szerdán mosunk, soha máskor, vasalás csütörtökön, ha száraz az a ruha, ha nem. Ünnepen, vasárnap templom, kedden csak angolul beszélünk, pénteken németül, hogy el ne felejtsük, egyébként verjük a gépet szakadatlanul. A gazda még a túlvilágon is azt fogja hallani, a gép kattogását. Sírva fakadtam. Most már nem tudom megmondani, azon sírtam-e, ami igaz volt, vagy azon, ami nem. Emerenc kényes volt gyönyörű mosására, kikeményített ujjas kötényeire. Most a ropogósra vasalt kötényzsebből előhúzott egy makulátlan fehér zsebkendőt, elintette. Ha valaki tanunk lett volna, azt érzékeli, egy óvodás kikapott, de úgy, hogy ezután alig, hanem jóba foglalja magát, mert nagyon megszégyenítették. Csak nem a csirke miatt jött valóban, kérdezte Emerenc. Míg a gazda él, abban a házban nem lesz böjt, legalábbis én nem főzöm meg a böjtöst. Mit kóricál itt ünnepeste? Ma péntek van. Menjen haza nyelvet gyakorolni, ilyenkor németül hadar. Már a kutya is röhögi. Mit gyakorol? Mondja, Isten tud mindenféle nyelven, maga meg bár egyszer megtanulna már felejteni, mert olyan az agya, mint a gyanta, ami egyszer beleragadt, ki nem jön onnan. Megfizet maga mindenkinek, akivel baja volt, még nekem is. És ha legalább ordítana, de mosolyog, maga a legbosszúállóbb ember, akivel valaha találkoztam. Késen hál, aztán ha eljön az ideje, kivárja, míg döfhet. Maga nem karmol, maga ha komoly az ügy, gyilkol. Megfizetni neki? Hogyan? Mivel? Az egyetlen, amivel bántani tudnám, kezdettől az övé. Viola az ő tulajdona, nem a miénk. Akit szeretett, azt eltemették. Valóban nem ment ki a Mező Imre útra. Rendbe hoztam az arcomat, hűvös és illatos volt Emerenc zsebkendője. Elmondtam neki, mire kéri Józsi öcsém fia. Láttam a szája vonalán, hogy dübe jött. Mindenfélének láttam már azon a napon. Komornak csak akkor, hogy azt a szót meghallotta. Pénz. Na, ide figyelje. Mondja meg a hitványnak, hogy nekem ne üzengessen tanácsokat, és magát se terhelje. A takarék könyvek maradnak. Nincs semmiféle átalakítás, még hogy letéti betét könyv. Mi az Isten nyilának? Aki a könyvet nálam megtalálja, az megérdemli, hogy elvigye. Hülyének még egyikük se tapasztalt. Miért lenne nálam tűz? Én is féltem az otthonomat. Temetne már a kölyök, nyilván. Üzenem. Még egy tanács, és kihagyom a végrendeletből. Maga örököl mindent. Támadja meg magát, ha meri. Megérdemelné, amilyen szent asszony, hogy az én holtjaimat hajkurásza, meg kriptát építessen. Ott lehetne még csak igazán imádkozni. Csak azért nem teszem, mert ez a hálátlan beperelné, a pénzért kibékülne a csabaduliakkal. Hát akármennyire meg is van magáról a véleményem, ennek nem teszem már ki. Pedig rászolgált. Szilva királynő. Na, menjen haza. Péntek van, olvasson német Bibliát. Elbocsátottak. Viola felnézett rá, utasításért. Emerenc a kutya homlokára tette a tenyerét. Az állat lehunyta a szemét válaszul, mintha nem tudná másképp éreztetni. Felfogta az üdvösséget, ami az örök munkától elformátlanodott ujjakból belésugárzott. Elfordultam. Lassan és nehezen jártam, mint a nagyon öregek. A nap minden elemével és előzményével úgy nyomott, mint a vas. Nem csak a kutya követett, kísért Emerenc is. Csak kint a kerítésnél, a jázmén sövénynél vettem észre, hisz nem hallhattam a lépteit. Ha tehette, otthon nemesztal puposztó cipőt viselt eres lábán. Mit jön utánam, gondoltam keserűen, Megfestette a portrémat, hipokritának tart, formalistának, sznobnak. Még azt se fogta fel, kinek a permanens haláltudatát csalom a látszattal. Ha volna valami komoly baja, nyilván nem ülnék nyugodtan munkához újra meg újra. Azt rója meg bennem, ami a legsterilebben tiszta, a harcost, aki a nagyurral viaskodik. Na, jöjjön vissza szépen. A gazda majd rádiózik addig, hallgat muzsikát, és örül, hogy Viola még nincs otthon. Jöjjön vissza, nem bántom. Tulajdonképpen sosem akarom bántani. Nem okos maga, nehéz a feje. Mit figyel arra, mit dolgok? Hát nem érzi, hogy most már csak maga maradt. Maga meg az állataim. Csak álltunk. A házból a csukott ablakok mögül gyenge zaj szűrődött. Csendes emberek éltek Emerenc lakása felett. Lehalkították az esti műsort, de így is felismertem a Mozart Requiem fekete arany látomását. Nem volt felelnivalóm, hiszen nem mondott újat. Ő nem fogta fel, hogy attól, hogy kölcsönösen szeretjük egymást, még úgy meg tud döfni, hogy térdre esem. Éppen azért, mert szeret. És mert én is szeretem. Csak azt tud nekem fájdalmat okozni, akihez közöm van. Rég megérthette volna, de csak azt érti meg, amit akar. Jöjjön szépen vissza, nem kell makacskodni. Azért ilyen átok természetű velem együtt, mert alföldi. Jöjjön már, ne bámuljon. Nem ok nélkül hívom. Miért? Mit óhajt még? A festményt már elkészítette, a tükröt odatartotta az arcomhoz. Közben akármilyen bölcs is, nem lát a foncsor mögé, csak jól fejbe vágott azzal a tükörrel. Jöjjön, kap ajándékot, nyuszitolja, húsvéti nyuszi. A gyerek bűvölő hangján beszélt. Ha így szólt valakihez az utcán, mindig visszafordultam, vagy megálltam. Akár Viola, úgy rajzottak utána a gyerekek is. Húsvéti nyuszi, nagy pénteken. A szilvát nem főzte meg. A gyászom formáját kicsúfolta, de az ajándékot megvette persze. Ő adhatott, én nem, nekem tilos. Nem megyek, Emerenc. Mindent elmondtunk egymásnak. Amit rám bízott, megtelefonálom az öccsének. Ha akarja, fogja itt éjjelre is Violát. Már nem láttam az arcát. Hirtelen elborult. Egész nap vártam az esőt. Idáig elmaradt. Pedig nagypénteken szinte mindig fúj, és eső csapkod. Most is megjött a Krisztus sirató, de későn. Nem tudtam kilépni, pedig kövér cseppekben hult. A szél is rákezdte azon a mitológiai módon, ahogy egyszer csak jelentkezni szokott a kitörő vihar előtt, mintha a mindenség fellihegne, vagy elkezdene a mi fülünkkel is érzékelhető módon lélegezni. Tudtam, az egyetlen, amitől Emerenc retteg, a vihar. Azt is, hiába ellenkezem, ha nem követem, beráncigál. Viola behúzta a farkát, vinnyogott. Ő már ott állt ismét az előtérben. Az örökké zárt ajtót kaparta, el akart bújni. A villám már hasogatni kezdte az eget, a kutya üvöltésébe belemordult a dörgés. Minden csupa elektromosság volt. És hirtelen csupa kék láng, meg csupa víz, meg csupa sötétség. Csend, Viola! Mindjárt, kutyám, mindjárt! Az ég felkék lett, felezüst lett. Nagyot dördült. Annyi időre adott teljes fényt a villám, míg érzékeltem, hogy a ropogós zsebből Emerenc kihalászta a lakáskulcsot. A kutya nyílt. Csitt, Viola, csitt! Megfordult a kulcs. A villámfénynél egymásra néztünk. Emerenc nem vette le rólam a tekintetét. Én azt gondoltam, tévedek. Tévednem kell. Az az ajtó nem nyílt meg soha. Most se nyílhat meg. Lehetetlen. Na, ide figyeljen. Ha elárul, megátkozom, és akit én megátkoztam, mind rútul végezte. Most lát valamit, amit nem látott senki. Nem is fog, míg el nem temetnek. De másom, ami a maga szemében érték, nincsen. És ma jobban megütöttem, mint érdemli. Hát odaadom az egyetlent, amim van. Egyszer úgy is meglátja, mert a magáé voltak éppen, de meglátja már ma, amikor még élek. Jöjjön be, ne féljen. Lépjen be szépen. Ő ment előre, én követtem. Viola azonnal besiklott a résen. Az első pillanatokban, míg a lábam a lépésekkel kísérletezett a szurok fekete bizonytalanságban, nem gyújtott fényt. Viola szuszogott, nyögött, ismerős hangja mellé pici neszek hallatszottak, olyan halkak, mint amikor az egér oson mély éjszakában. Megálltam, mert nem mertem lépni, még ennyire fekete-feketében nem jártam soha. Utóbb persze eszembe jutottak a spaletták, amelyeket mióta mi itt lakunk, nem látott nyitva senki. A világosság, ami azután elöntött köröttünk, vad volt, nem sárgás, hanem hófehér. Emerenc nem spórolt, legalább 100-as lehetett a körte. A szoba, ahol álltunk, nagy volt, tágas, patyolattiszta, frissen meszelt. Gáztűzhely állt benne, mosogató. Egy asztal, két szék, két nagy szekrény, egy óriási, rongyos húzatú, jobb napokat látott ibolya színű, de cafrangosra szakadt bársonyhúzatú kis kanapé. A valaha olyan divatos laverszit. Tiszta volt ez az otthon, mint a pohársor Emerenc régi módi pohárszékének áttetsző függönye mögött. Égszekrény is állt ott, igaz, hogy régi módi. Elbámultam, míg töprengtem. Honnan veszi belé a jeget? Nem jár erre jeges már évek óta. Viola elbújt a laverszit alá. Ez azt jelezte, hogy a vihar most van csak igazán kibontakozóban. A szobában köhögtető szag volt, a szokott klór és légfrissítő. Máskülönben úgy hatott, mint egy szeretettel és gonddal berendezett lakókonyha, amelyet minden kíváncsi pillantás elől eltakarnak, holott nincs is benne titkolni való, vagy szembeötlően furcsa elem, kivéve azt a szokatlan berendezési tárgyat, amely a belső, a tulajdonképpeni lakószobát hermetikusan elzárta a konyhától. Egy meglepően nagy páncélszekrény volt odahúzva az ajtaja elé. Ha csak brigádban nem szállnak ki a betörők, ezt ugyan meg nem mozdítja senki. A Grossmannék hajdani páncélszekrénye, gondoltam. Odaben meg a ráhagyott bútorzat. De ki tud oda behatolni valaha, és ugyan hogyan, segítség nélkül ő maga sem. Kinn zengett az ég, szakadt az eső. Emerenc holtsápat volt, de fékezte magát. Később kiderült, a páncélszekrény tele van csuporral. Zavartan néztem körül. Még virág is volt benn, vázában, a ragyogóra súrolt kőpadlón apró szőnyegdarabkák, mintha valaki gondosan felszabdalt volna egy viharvert keleti perzsát, és megőrzi belőle, ami használható. Ekkor vettem észre, mit nem szán Emerenc a világ szemének. A tányérsort és a homokos tepsiket, a macskák egészségügyének nélkülözhetetlen kellékeit. A kiöntő alatt a pohárszék és a fal sarka mellett 9 zománcos tányérka állt üresen, de ételnyomokkal, és 9 kis tepsi. A két szekrény között, mint egy szobor, az anyám próbababája. Olyan volt, mint egy női marsall pucéron, aki nem visel mást, csak a kitüntetéseit. Tele volt szurkálva képekkel. Egy régi újságkép is rá volt tűzve. Lelkes, régi módi fiatal arc. Igen, ez volt, felelte Emerenc, pedig nem is kérdeztem. Mikor elment, akkor leltem a tarka macskát, akit felkötöttek. Ne szánjon, nem érdemlem. Nem szabad ennyire szeretni sem embert, sem állatot. Viola nyílt, minden nagy dördülésre válaszolt, mintha választ sikoltana. Leltem másik macskát. A környéken mindig van felesleg, kidobják, elkergetik, eleinte játéknak tartják a gyerekek, aztán mikor nőni kezd, elviszik messzire, és behajítják idegen kertbe. Mondom, szereztem az akasztott helyet másikat. Azt meg megmérgezték. Nyilván ugyanaz, aki a másikat felkötötte. Akkor már nem szóltam semmit. Rájöttem, nem kell a jószágnak kinn járnia. Majd benn lakik, mint az uraknál a pincsi. Én csak a négy fal között tudom az életét megtartani. Nem volt ennyi állatom eleinte, nem vagyok én bolond, akarni is csak az elsőt akartam, az öreget. Azt ki is vágattam mindjárt, hogy békén legyen, a második betegen témferget, mire kigyógyítottam, nem volt lelkem elkergetni. Kedvesek voltak, szelídek, örültek, mikor megjöttem. Ha már senki nincs, aki örül az embernek, mikor belép, okosabb nem élni. Ha megöl, se tudom megmondani, hogyan lettek kilencen. Egyet leltem az ördögárokban, ott visított az alján, kapaszkodott volna kifelé, de mindig visszaesett. Kettőt a kukás adott be, tudja, az a rendes ember, nájlomba tették szegényeket a szemét közé. Azt hittem, nem maradnak meg, de azok lettek a legszebbek. A kályhás után árván maradt a szürke, a három fekete-fehér meg az ördögárkosnak a gyerekei, olyanok, mint a cirkuszi bohócok, olyan furák. Minden új szaporulatot elpusztítok, mert mi más tehetnék? Ezt a három bohócot nem bírtam. Csillagos a szügyük. Az ilyet nem szabad elföldelni. Csak álltam, álltam. A vihar távolodott, a dörgés csendesült. Már szinte meg se villant az ég, csak Emerenc nagyfényű körtéje égett. Tudják, hogy lapulni kell, mert mind emlékszik a veszély pillanatára. A halált is érzik. Ne higgye, hogy ha maga jön az injekcióval, nem tudják majd előre, hogy mi készül, de ne irgalmazzon egynek sem. A bolyongásnál, a veszedelmeknél, a kivertségnél irgalmasabb a pusztulás. Jól étesse meg mindet hússal, mielőtt kivégzi őket. A húshoz nincsenek hozzászokva. Ha tesz az ételbe egy kis altatót, nem kell őket kergetni sem. És tartsa a száját, mert nem tud róluk senki, csak most már maga. És mind a halál torkából jöttek, és közelebb vannak ezek hozzám, mint Józsi öcsém fia. Ha a házban megtudnák, hogy ennyien vannak, arra kényszerítenének, hogy szórja ki hetet, mert csak kettőt enged a törvény. Vagy rám szabadulna a kölyál. Ennél többet nem tudok adni magának, mint hogy megbízom magában és beengedtem. Nézze meg őket. Csak ne mozogjon, mert gyávák. Nem ismernek kívülem senkit, csak Violát. Viola, hol vagy? Ne komédiázz, elmúlt a vihar. Helyedre! Viola előkúszott, felugrott a laverszitre. Láttam a bútor közepén a lyukat, amit kifeküdhetett magának. Vacsorázni, kiáltott Emerenc. Eleinte nem történt semmi. Akkor még egyszer szólt. Most már egészen csendesen. És akkor megmozdult a szoba. És ismét hallottam a sajátságos neszeket. És meg is láttam Emerenc családját. Mind a kilenc macskát, ahogy a rejtekhelyről, a karosszékek mögül, szekrény alól előkerültek. Rám se néztek. Egyetlen zaj hallatszott csak. Viola farkának dobolása. A macskák megálltak az üres tányéroknál, és égkő pillantásuk visszafordult Emerenc felé, aki a tűzhelyen egy nagy tálból merni kezdett valami lecsófélét. Ahogy kiosztotta kinek-kinek az adagját, ahogy hajlongott, s nem tűnt el az arcáról a mosoly, nem valószínűtlennek érződött ez a valószínűtlen látvány, hanem cirkuszi produkciónak. Ez volt aztán az idomítás. Viola, a falánk, meg sem moccant, pedig éhes lehetett, csak a farkával jelezte, itt van ő is. A macskák nem féltek tőle. Már rég nem érzékelték Violáról, hogy kutya. Legutoljára ő kapott, neki nagy tája volt. Az ablakpárkányon állt, és amit otthon sose tett, itt befalta a lecsót, kinyalta a táját, utána kihívóan rám nézett figyeleme. Ő itt milyen derék fiú. Helyedre, szólt rá Emerenc. Visszaugrott a laverszitre. A macskák meg felugráltak mellé. Körbefogták, aki nem fért el mellette vagy rajta, a kis kanapé tetején rögzítette csinos testét a fán kapaszkodó macska klasszikus kecses pózában. De ültek a próbababa vállán is, a fényképek, a saját fényképen fölött. Emerenc azt mondta, hogy most aztán egy perce sincs már, mennie kell vizet seperni. A pince nyilván elázott. Violát még nem engedte el, azt mondta, hadd beszélgessen a többivel. Engem hazaküldött. Együtt léptünk ki, mentünk egy darabig. Kint már csak az illata érződött az esőnek, s megint olyan volt minden, mint az Éneász 6. énekében. Mentünk, homályba burkolva, árnyakon át. Felettünk az elbújó hold csalóka szórt sugára. Mikor benyitottam az otthonunkba, elkezdtem könnyezni. Életemben először nem tudtam, és nem is akartam indokolni a férjemnek, mit siratok. Ez volt házasságunk alatt az egyetlen alkalom, amikor nem feleltem neki.